Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Gyakran előfordul, hogy a szlovákiai magyar közéletben önkormányzatiságot mondunk, de az autonómiára gondolunk. Ez a gyakorlat már a rendszerváltozás utáni években kialakult, s leghatározottabban a mára-már legendássá vált komáromi nagygyűlésen mutatkozott meg. Mintegy 30 éve a szlovákiai magyarság szinte összes választott politikusa, több ezer ember, összegyűlt a helyi képviselőktől kezdve a polgármestereken át a parlamenti képviselőkig, hogy demonstrálja a magyarság elégedetlenségét és megfogalmazza elképzelését. A visszaemlékező szerint akkor ott egy napig úgy tűnhetett, hogy akár reálissá is válhat a nemzeti közösség önkormányzata, vagy akár autonómiája.
Üdvözlöm a Ma Hét Média Család Adásidő podcastjának mai vendégeit, Durai Miklóst, illetve Csáki Pált, akiknek egyrészt köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Egy, ha nem is napra pontosan, de egy évforduló az apropója a mai beszélgetésünknek, az úgynevezett, egyszerűbben kifejezve, tehát komáromi nagygyűlés. Ez 1994. január 8-án rendezett komáromi nagygyűlés. Sokak számára, valljam be magam számára is, nem minden egyes részletével, minden egyes mozgató rugójával lehetünk már tisztába. Végsősorban 28 év telt azóta, hogy ez a nagy, akkor nagy hatású, bízunk benne hatásában, ma is érvényes gyűlés létrejött. Még mielőtt belekezdenénk az érdemi beszélgetésbe, annyit szeretnék mondani, hogy mindkét mai vendégünk már jóval korábban, évekkel ezelőtt volt olyan nagylelkű, és felajánlotta számomra a tegeződésnek a lehetőségét, ezért ezt a beszélgetést is ebbe a módba fogjuk folytatni. Még annyit tennék hozzá, hogy Durai Miklós, illetve Csáki Pál meghívását egy olyan kis apropóval is mondhatnám, hogy annak idején 94-95 táján kettőtöket, mind a majd eljövendő szlovákiai magyar autonómia elnökének, Durai Miklós, illetve miniszterelnökének, Csáki Pált nevezett az egyik újság. De kezdjük akkor a KH-tól. Mi is volt maga a komáromi nagygyűlés? Ki jelentkezik először szóért? Durai Miklós.
A komáromi nagygyűlés az tulajdonképpen egy következménye volt egy hosszú, majdnem két éves gondolkodási folyamatnak. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy már 1990 elején a hangsúlyt a önkormányzatiságra, a iskolaügyre, a közművelődésre és a munkahelyteremtés, illetve a regionális gazdaság együttműködésre helyeztük.
A helyeztük alatt mit értünk? Tehát a
azokáig politikában gondolkoztunk olyan módon, hogy kicsit értettünk is hozzá. Besodródtak, azok akkor kezdték tanulni, hogy tulajdonképpen mi is a politika, alapja. Hát nekem szerencsém volt, mert ezt már a 60-as években kezdtem tanulni, tehát ilyen szempontból...
Már kész emberként vettél részt a gyűlés szervezésében is? Tehát részt vettél a szervezésében, mikor a gyűlés?
Igen. Hát annyiban vettem részt, hogy konzultáltam a szervezőkkel, mert a szervezője a Csalóközi Városok és Falvak társulása volt, mert valakinek meg kellett szervezni, és olyannak kellett megszervezni, olyan szervezetnek, vagy olyan személyeknek, akik aktívan dolgoznak az önkormányzatokban, mert a komáromi nagygyűlésnek a alapgondolata az önkormányzatiság volt. Uh-huh. Tehát nem autonómia, hanem az önkormányzatiság. Értem. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, ugyanis nem csak azért, mert az autonómia és az önkormányzatiság tulajdonképpen ugyanazt jelenti, hanem azért is, mert az autonómiával szemben volt egy rettentő nagy politikai ellenszem Szlovákiában. Hát igen, te lehet, hogy helyesebb ellenszemnek mondani, de a magyarok sem voltak egészen tisztában azzal, hogy az autonómia és az önkormányzat az tulajdonképpen ugyanazt jelenti.
Ennek a nagygyűlésnek az egyik alcíme, vagy pontosítása az volt, hogy a szlovákiai magyar választott képviselők, tehát nem csak az önkormányzati, hanem a törvényhozási, tehát a parlamenti választott képviselők, illetve a polgármesterek is részt vettek ebbe. Csáki Pált kérdezem, hogy ha jól tudom, akkor te parlamenti képviselő voltál, ugye, tehát ebbéli minőségedbe vettél részt, illetve az akkor még létező Magyar Keresztény Demokrata Mozgalomnak. Ugye voltál az egyik, mondjuk úgy, fő oszlopa?
Parlamenti frakció vezetője voltam ebben az időszakban a szlovák parlamentben. Tehát ha a rendezvényt értékelni akarjuk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a felvidéki magyarság elmúlt 50 évének két legnagyobb rendezvénye közül az egyik.
Melyik a másik?
A másik a 2009-es tiltakozás a nyelvtörvény megváltoztatása ellen.
Ez
akkor a Dunaszerdahelyi stadionban, igen, szeptember 1-én volt, és ott kb. 13-15 ezer ember vett részt. A komáromi nagygyűlésen a becslések azt mondják, hogy 3,5 ezertől 4,5-5 ezerig vettek részt emberek. Többen be se fértek egyébként a sportcsarnokba. A rendezők valóban formális rendezők a Csallóközi Falvak és Városok Társulása. Azt hiszem, hogy meg kell említenünk Pásztor István volt komáromi polgármester úr nevét, aki nem csak a szervezést vezényelte, hanem az egész rendezvényt is. A szlovák politika soha nem ijedt meg tőlünk annyira, mint ekkor. Amit a Duray Miklós elkezdett mondani, hogy mi mindenben gondolkodtunk 90 óta, lényegében kerestük magunkat. És ez egy reakció volt lényegében a kialakult új szlovák államra, illetőleg a szlovák állam érzéketlenségére velünk szemben, az alkotmányhoz, a függetlenségi nyilatkozathoz, egyéb fontos dokumentumokhoz tettünk a parlamentben módosító javaslatokat, és az érdemi javaslatokat, amelyek a magyar közösség érdekeit képviselték volna, ezeket nem vették figyelembe. És volt egy ilyen szerves kicsúcsosodása a belső elégedetlenségnek, hogy akkor pedig csináljunk valamit, és mondjuk el, hogy mit akarunk, és ez történt lényegében Komáromban.
Akár azt is lehetne mondani, hogy tehát azért kellett egy ekkora nagy demonstrációt megszervezni, mert a szlovák politika érzéketlen volt az egyéb, mondjuk úgy a formális vagy a legális csatornákon, tehát a törvényhozásba, a pártok közötti megbeszélésbe arra, hogy hallgassanak valamit a magyar képviselet által előterjesztett javaslatokra.
Lehet, hogy a kívülről így tűnt, lehet, hogy a szlovákok úgy gondolták, hogy ez egy ilyen úgymond rongyrázás a felvidéki magyar politikumnak.
Tehát, hogy gondolták?
Lehet, hogy annak gondolták, de nem az volt. Most tulajdonképpen 92 nyarától kezdve gondolkoztunk egy ilyen országos nagygyűlésben. Tehát nem véletlenszerű jött össze, hogy na, 93. decemberében azt mondtuk, hogy 94. január 8-án megszervezzük ezt. Erre készültünk, tehát szellemileg, elméletileg, lelkileg, fizikailag, szervezésileg készültünk arra, csak azt kellett eldönteni, hogy mik lesznek a központi gondolatok, és mi lesz az a irány, ami mellett úgy lehet kitartani, hogy az védhető legyen a szlovák politikával szemben is.
Értem. Tehát, hogyha például mondjuk nagyon, nagyon leegyszerűsítve akarnánk ezeket a fő hangsúlypontokat, vagy fő gondolatokat megemlíteni, mit tartaná a legfontosabbnak, Miklós? Hogy mik voltak a legfőbb célkütőzések?
Hát én az önkormányzatiságot tartom a legfontosabbnak azért, mert az ugye egyénen alapul, kis közösségen, tehát településen, mint egy a legkisebb önkormányzati egység nyilvánul meg, és annak egy magasabb szintű foka mondjuk egy területi önkormányzatiság.
Miklós, kérlek, bocsáss meg, hogy a szóval
ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen három szintről van szó, a legfelsőbb szintű önkormányzatiság az állam.
Igen.
A középszintű önkormányzatiság mondjuk egy kerület vagy járás, attól függ, hogy milyen elnevezést használunk, és a harmadik, tehát legalacsonyabb, de az emberhez legközelebb álló a helyi önkormányzat.
Helyi önkormányzat, ugye? A helyi önkormányzat talán azért, mert ugye mindenki valamilyen településen lakik, talán a legegyszerűbben elképzelhető a normál hallgatóink, vagy a normál választópolgárok számára. De olykor úgy tűnik nekem, minthogyha egy ilyen kettős beszédre kerülne sor, hogy önkormányzatiságot mondunk, de olykor, vagy nem minden egyes esetben autonómiára gondolunk. Tehát, hogy fölcserélhető ez a két kifejezés?
Tulajdonképpen igen, mert az önkormányzatiság és az autonómia is egy államon belüli rendszert jelent. Az autonómia az nem önállóság vagy elszakadás, az is egy államon belüli rendszer. Mint ahogy az önkormányzat is, ennek következtében kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Csak az autonómia az idegen szóval, az önkormányzatiság pedig magyarul.
Pali, ezt te is meg tudod erősíteni, hogy tehát szlovák részről, hogy egyöntetű volt a, mondjuk úgy, hogy az alapból való negatív hozzáállás, akkor, hogyha autonómia fogalmáról kezdett el beszélni valaki, és talán az önkormányzatiságot, mint egy villámhárítót lehetett használni ilyenkor?
Amikor én a második Zurinda kormány tagjaként a lazább beszélgetés során Mikulás Zurindának is felhoztam ezt a témát, akkor a szlovákok azt mondták, hogy ugyan már. Mi ezt jobban tudjuk. Az egész 20. századi szlovák történelem az autonómiáról szólt, és mi szlovákok ez alatt az elszakadást, a fokozatos lépésről lépésre történő elszakadást
értettük a csehektől. A szlovákok számára a szeparatizmus.
És így van, tehát hogy ha a magyarok elkezdtek autonómiáról vagy önkormányzatiságról beszélni, akkor vártik, és akkor nagyon vastagon ment a médiában az, hogy mi el akarunk szakadni, határmódosítást akarunk, és Magyarországhoz akarunk tartozni. Soha a szlovák politika annyira nem ijedt meg tőlünk, mint ekkor, mert a rendőrség kint volt az utakon, ugye máig vannak visszaemlékezések, hogyha valaki nagykaposról jött, akkor 4-5-szer megállították őket. Voltak autóbuszok, akiket nem engedtek eljönni. Ennek ellenére eljött oda több ezer ember. Nagyon egyértelmű volt a hangulat, azóta én nem is éltem meg talán ilyen egyértelmű hangulatot, tehát az emberek lelkesek voltak, és nem akarok ünneprontul lenni, de azért 2022-ből mondjuk ki, hogy a félig telt pohár esete, tehát vannak nagyon komoly hozadékai, nagyon komoly tanulságai, és vannak tanulságai olyan szempontból is, hogy nem mindent használtuk ki. Egy kicsit óvatosan mondom ki ezt a mondatot, hogy a ki nem használt esély is. Kicsit talán hiba volt az, hogy túlon túl ott hagyták a pártok a helyi önkormányzati szintet, és azért itt mégiscsak egy komoly európai szintű találkozóról volt szó, a BBC tudósítója ott volt, nyugati tudósítók ott voltak.
Azt mondja már említett Pásztor István, hogy a tájékoztatás kedvére el kell mondanom, hogy a nagygyűlésünket megtisztelte 267 újságíró. Ebből 118 külföldi és 149 hazai, szlovákiai. Tehát ma én nem tudom esetleg, hogyha valamilyen wimbledoni teniszdöntő van, vagy a hoki világbajnokságnak
akkor
a
döntője. Akkor sem biztos.
Így Pozsonyban, vagy hogy akkor sem biztos, hogy ennyi újságíró részt venne. Miklós, kérlek, aki, hogyha jól vettem ki a szavaidból, talán a szervezőkkel közelebbi kapcsolatba álltál. Tudatában voltak akkor a szervezők, illetve ti magatok, tudatában voltatok annak, hogy kifelé vagy kívülről nézve ez a nagy gyűlés mekkora várakozásukat gerjeszte, nem csak a társadalomban, hanem mondjuk a szakmai közegben, és láss például az újságírókat?
Hát a külföldi újságíróknak a nagy része azért jött, mert arra számítottak, itt majd valami nagy összecsapás lesz.
Összecsapás?
Hát mert egyébként
összecsapás magyar-magyar vonalon, nem,
magyar-szlovák vonalon. És amikor kiderült, hogy ez nem történt meg, én utána tartott sajtótájékoztatóra emlékszem, szinte teljesen érdektelenek voltak már.
Tehát, hogy volt
nem volt botrány.
Aha.
Nem
volt botrány. Értem, tehát, hogy a show elmaradt.
Igen.
A show bizonyos szempontból maradt csak el, ugye, mert azért a rendezvény megvalósult. A rendezvény elején bejelentettek egy bombariadót is. Az egyik szomszéd község kultúrházában ott voltak a kommandósok, hogy esetleg majd, ha be kell avatkozni, akkor jönnek. A pozsonyi helyőrséget riadóztatták, tehát a hadügyminiszter aznap jött le meglátogatni őket.
Korábban a Komáromi helyőrséget.
Katonai helyőrséget.
Tulajdonképpen
mozgósítás volt. Katonai helyőrséget. Tehát a hadsereg egy bizonyos részeit is felkészítették rá. Korábban 3-4 nappal előtte Mihály Kovács köztársasági elnök fogadta a szervezőket, a főszervezőket, és próbálta őket lebeszélni róla, hogy ne csináljuk. Mediális, erős mediális kampány volt, nagyon erős magyar ellenes kampány volt, tehát abban a hangulatban kellett ezt megcsinálni.
Körülbelül 2,5 órával a nagygyűlés megkezdés előtt ott vagyunk a Komáromi sportcsarnokban, ott van Pásztor István polgármester is, és egyszer csak megérkezik Bugár Béla. És kivöröső szemmel vagy arccal mondja, én most kaptam a telefonhívást, hogy alá van aknázva a sportcsarnok, azonnal le kell állítani mindent. Kitől kaphatott telefonhívást?
Kitől?
Hát kapott egy telefonhívást, hogy mondja ezt. És erre azt mondja a Pásztor István, a polgármester, hogy tudod mit, Béla? Saját magam vállalom a felelősséget, és majd elégén kiderül, hogy felrobbantották el a sportcsarnokat.
Tehát akkor voltak ilyen, hogy is mondjam, tehát hajszálon múló dolog?
Igen, vagy? Bugár meg volt bízva azzal, hogy verje szét az egészet. Ő volt az egyik az MKDM-ből.
Aha.
A kezdés előtt körülbelül 20 perccel bejött a komáromi helyi városi rendőrség két rendőre, és jött velük egy normális rendőr, tehát
egy
a állami rendőr. Állami rendőr, és azok megerősítették, hogy itt olyan hírek vannak, hogy itt probléma lehet, és kérik a polgármestert, hogy jelentse be, Pásztor István, hogy ürítsék ki a termet, és mindenki menjen ki. És a Pásztor István akkor nekik is azt mondta, az volt egy nagyon-nagyon karakán és egy érett reagálás, hogy az én felelősségemre, mi ezt átnéztük ezt a termet, mi ezt 3 nappal ezelőtt már lezártuk, és ezt őriztettük a helyi rendőrökkel, itt biztos nincs semmi, itt a helyi rendőrök ezt garantálják, és mehet a rendezvény. És hát ugye meg is valósult a rendezvény méltóság teljesen, az emberekben benne volt a kiéhezettség érzése, tehát nagyon akartak, hogy itt valami majd történjen. Volt szó arról, hogy ott létrejön egy parlament, vagy egy szellemi parlament, a Felvidéki Magyarság szellemi parlamentje, ez sajnos nem valósult meg, és itt utalok arra vissza, amit a Miklós mondott, hogy itt a Magyar Polgári Párta volt, FMK, ezt eléggé megtorpedózta, és az MKDM egy része hozzájuk állt. És azért akkor is volt egy nagy törés a politikában, és innentől kezdve én már a jelenről is, majd a jövőről is szeretnék tanulságként néhány dolgot megfogalmazni, akkor érezhető volt, hogy a magyar pártpolitika, az MDF-SDS szembenállás az átsugárzott ide, tehát az MPP-sek és az MKDM egy része is, Bugár Béla akkori elnök is mondott olyanokat, amelyeket az SDS-esek mondtak kritikaként az Antal kormányra. Igen.
Mi mindig a meglepetés hatás alatt vagyunk, tehát hogy azt gondolta akkor valaki, hogy bemondásra el fogják hinni, hogy alá vannak názva az a sportcsarnok, mert ugye hogyha ez reális lenne, hát akkor ott meg kéne jelennie legalább a tűzszerész rendőröknek, vagy valamilyen tehát rendfenntartó erőknek, nem telefon alapján, hogy menjetek haza, mert alá vannak názva.
Ebből is érezhető szerintem, hogy a rendőrök tudták a
hogy nincs aláknázva.
Állami rendőrség, hogy nincs aláknázva, igen. Jó, ez csak valami...
Ez ne felejtsük el, hogy ha az volt a koncepciója, hogyha addig nem tudták megakadályozni, akkor utolsó pillanatban akadályozzák meg a nagygyűlést, akkor nyilván voltak olyan előkészületek, ami, hogyha mondjuk bejelenti a polgármester, hogy kéri a megjelenteket, hogy hagyják el a termet, akkor lehet, hogy megszállta volna a rendőrség az épületet. Nem azért, hogy kikergesse az embereket, hanem...
Hanem egy színjátékot csinálja.
Így van, igen.
Értem.
Ha lett volna valószínűleg, ha lett volna a följátszott bizonyíték egy ilyen telefonra, akkor valószínűleg lép a rendőrség.
Hát én nem hiszem, hogy
de valószínűleg ez nem, volt, ez egy játék volt. Igen.
Értem.
Két dolgot, ha szabadna még elmondani, a beszélgetés következő része felé is. Az első a nemzetközi közeg. Hát ne feledjük el, hogy akkor hullott szét a Szovjetunió, véres dolgok történtek a volt Szovjetunió területén.
Hát igen, ugye, tankok voltak föl Moszkva.
Volt Jugoszlávia területén vér folyt, És azért is volt ez a nagy érdeklődés az újságírók, meg a politika részéről is egyébként az Európai Parlamentbe küldtük az anyagokat, és aztán hívtak minket oda meghallgatásra, tehát ez egy téma volt, hogy lesz-e balhé Csehszlovákiában is, lesz-e probléma Csehszlovákiában is, lesz-e konfliktus. Tehát ez volt, ez kicsit...
Tehát, hogy a külföld ezt el tudta képzelni.
Fogódzatok meg, volt egy francia miniszterelnök, nem hosszú ideig sajnos, úgy hívták, hogy Balladur. Neki volt egy rendezési terve, az alapszerződéseket ő találta ki. A Balladur dokumentumban van egy olyan félmondat is, hogy stabilizálni kell a helyzetet, a kisebbségeket meg kell nézni, autonómia formák létrehozatalával is, sőt, bizonyos esetekben nem szabad elzárkózni a kisebb határmódosítástól. Ettől még a francia diplomácia is hidegrázást kapott, és saját maguk aztán próbálták ezt jegelni, és más irányba vinni a dolgokat, de ez egy akkor Európában a 90-es évek első felében a kisebbségi téma fontos, volt, és tényleg rendezni igen. akarták ezt, csak aztán a volt Szovjetunió területén és a volt Jugoszlávia területén történtek, lefékezték a dolgot.
Hát persze 94-ben többé-kevésbé a jugoszláv kérdés eldőlt, az már csak inkább erőfitoktatások voltak, amik a volt Jugoszlávia területén történtek 1994-ben, mert akkor már világos volt, hogy hogy fog szétesni, illetve hogy esik igen. szét, vagy hogy esett szét. Itt a én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Komáromi Nagygyűlésen elfogadott záró dokumentum, ami egy elég terjedelmes anyag, az annyira eurokonform, hogy ma is minden mondata megállja a helyét, és teljes egészében tartja magát a politikai és a kerületi státuszkóhoz, csak azon belül akar demokratikusabb rendszert, illetve más belső határokat.
Tehát az, hogy amikor azt mondja Durai Miklós, hogy tartja magát a területi státuszkóhoz, akkor az magyarra lefordítva azt jelenti, hogy semmiféle határmódosításról
semmi.
Nem beszél.
Semmi.
Nem? Értem.
És gyakorlatilag 90-től kezdve, amikor ahogy kezdtük kialakítani ezeket az elképzeléseket, soha nem beszéltünk határmódosításról.
Értem.
De a szlovákok az autonómiát így értelmezték.
Mind
az
én határmódosításról.
Mert az ő politikai tudatukban ez így jelent meg 1938 óta mondjuk.
Korábban. 20-as évektől is talán.
Tehát ott vagyunk, bocsássuk.
Vagy 28-tól mondjuk.
Azonnal folytatjuk, tehát hogy rekapituláljam a magam részére. Tehát ott vagyunk, hogy Komáromban 1994. január 8-án a délutáni órákban, ha jól veszem ki a szavaitokból, teljesen megtelik a sportcsarnok, sőt, vannak
rönt, nem fél
a nem csak a sportcsarnok, hanem a, szóval nem csak a csarnok része, hanem a belső előtér is, és a épület előtti parkolónak körülbelül kétharmada.
Ezt elmű az LGT azt
nem autókkal, hanem személyekkel.
Szószoros értelmében, igen.
Ha lettek volna csillárok.
Tudjuk a fizikai valóságot. A szavaitokból ugye most már tudjuk rekonstruálni azt is, hogy a hatalom, tehát a többségi nemzet részéről egy kimondottan negatív, tehát nem egy udvarioskodva negatív, egy kimondottan negatív hozzáállása van, mozgósítás.
Félelem, politikai félelem.
Ez a negatív hozzáállás gyakorlatilag azóta sem változott.
Értem. Külföld, tehát hogy tovább lépjünk ugye Pozsonyon, külföld pedig egy várakozásra, talán számukra is nem megfogalmazott várakozással tekint a gyűlésre, hogy itt valami történni fog. De a negyedik, és igazából a főerő, akik ott voltak bent, nekik milyen várakozásaik voltak? Tehát az önkormányzati képviselőknek, a polgármestereknek, a parlamenti képviselőknek, akiket az egy momentum volt a közös, hogy mindegyik magyar nemzetiségű volt. Tehát, hogy ők milyen várakozásaik jöttek el?
Tulajdonképpen ezt a várakozást az előzmények magyarázzák meg, mert az, ami a nagygyűlésen el lett fogadva dokumentumként, azt több hónapon keresztül tárgyaltuk végig az önkormányzatokkal, Király Helmeztől kezdve.
Tehát
mindenkivel megbeszéltük, mert ilyen ügyet nem lehet csak úgy előterjeszteni három ember ötleteként. Tehát ez végig volt tárgyalva.
Igen.
És ők azzal az elvárással jöttek, hogy ezt ők megtámogassák, és ennek alapján lehessen tovább lépni majd. De ez a tovább lépés nem történt meg, és az nem a nagygyűlés szervezőinek és ötletgazdáinak a hibája. Az egy teljesen más...
Én most idéznék, és
még, sőt, még a velünk ellenségesen, velünk szemben ellenségesen gondolkodó szlovákoknak sem a hibája, hanem egyéb érdekeknek.
Szabad ne felejtsd, Miklós, mert ez egy nagyon érdekes dolog, csak ide közbeszúrnék egy gondolatot Csáki Pál legutóbbi posztjáról a közösségi hálóról, ahol azt írod. A nagygyűlésen nem jött létre a szlováki magyarok szellemi parlamentje sem, elsősorban az MPP, ez ugye a Magyar Polgári Párt, és az MKDN bizonyos vezetőinek ellenállása miatt. Tehát lehet azt mondani, hogy az a mondjuk úgy csalódottság, ami a külföldi újságírók magatartásán megmutatkozott, hogy már a sajtótájékoztató nem volt akkor az érdeklődés. Bent a teremben szintén akkor volt egy ilyen csalódottság? Tehát, hogy ahogy írott, hogy az MPP és az MKDN bizonyos vezetői megtorpedózták azt, hogy itt létrejöjjön valami?
Nem, a résztvevők mondjuk ezt a problematikát, ezt akkor nem láthatták, de csalódottság nem volt, mert hiszen amit előkészítettünk hónapokon keresztül, azt elfogadtuk és nyilvánosságra hoztuk, tehát úgymond a nagygyűlés részvevői szinte utasították az aktív politikusokat, hogy most akkor ezek szerint cselekedjenek. De tulajdonképpen itt itt vált egyértelművé az a probléma, ami aztán később egyre inkább fokozódott, hogy van egy társaság, amelyik hajlandó bárkinek lefeküdni a saját gazdasági érdekei.
Értem. Még mielőtt megkérdezzük ezt a társaságot, hadd kérdezzem meg tőled, Palli, aki ezt a sorokat írta, tehát hogy ezt lényegében, te ezt így érzékelted, hogy nem jött létre.
Nem csak én érzékeltem így, hát nézd meg a visszaemlékezéseket, egy csomó kiábrándult visszaemlékező van. A dolog lényege ott van, és itt egy kicsit talán én más oldalról látom a dolgot, mint Miklós, hogy miután nem vartuk el a dolgot, és nem bíztunk meg senkit azról, hogy vigye tovább, a papírok szépek voltak, a papírokat elküldtük mindenkinek, a köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek Európába, és betettük a fiókba, és nem lett belőle semmi. És ezt érzi az ember, ezt érzik sokan, hogy nem folytatódott, tehát létre kellett volna hozni ott tényleg valószínűleg egy minimum egy előkészítő bizottságot arra, hogy hogyan megyünk majd tovább. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig is ez a lényeg, ez talán üzenet 2022-ben is minden felvidéki magyar közélet embernek. Ez egy kísérlet volt arra, hogy a felvidéki magyarság megfogalmazza azt, hogy hogyan szeretne élni itt a szülőföldjén. Ez sikerült, de tovább lépni nem tudtunk, és akkor is világos volt már, hogy megosztottak vagyunk. Én azt mondanám, hogy háromnegyed részt a vektorok, a polgármesterek lelkeiben is, a gondolkodásmódban is befelé, a közösségi irányába mentek, de már akkor is voltak olyanok, mondanám azt, hogy aztán a későbbi hidasok, meg akkori liberálisabb eszméket vallók, és a SZDSZ hatás alatt vallók, akiknek a gondolkodási vektora kifelé ment, és nem tudtuk ezt egységbe összehozni, és ez később ez végigment, ez piros vonalként végigment a pártszakadási 2009-ben, és ma is ennek a hibájából, hogy hátrányaitól szenvedünk, látjuk, hogy volt egy formális pártegyesítés, és látjuk, hogy vannak...
A szövetségről beszélünk, és látjuk,
hogy vannak olyanok, akik valóban egységet akarnak, és egy entitásként próbálják megfogalmazni, vagy látni azt, ami létrejött, és vannak olyanok, akik még mindig a egyéni érdekeket hangoztatják ma is, és vannak a csoportérdekek, meg a platformérdekek, és ha ez fog tovább menni, akkor legyen ez tanulság 94-ből, hogyha ez fog tovább menni, akkor nem lesz előrelépés. Tehát ezt nagyon komolyan át kell gondolni. Felelőssége van mindenkinek.
Amikor megtörtént a nagygyűlés, és a végén elfogadtuk a záró dokumentumot, annak volt pozitív folytatása. Másfél hónap múlva már megfogalmaztuk azt az alkotmánytörvényjavaslatot, amiben benne foglaltatott a lényege a nagygyűlés határozatának. Mivel, hogy a szlovák parlamentben két frakciót alkottunk, nem egy frakciót. Ennek következtében nem tudtuk döntésre vinni azt, hogy előterjesszük, és vagy hogyan terjesszük elő ezt a javaslatot, és gyakorlatilag itt kezdett lebénulni az egész.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy 94-ben a magyarság választott képviselőink keresztül, tehát teljesen legitim, mondjuk úgy társaság, vagy pedig egy tömeg, megmutatta azt, hogy itt akár lehetne nagyot is gondolni, csak valahogy ez a lehetőség elszigetelt maradt. Tehát hogy a folytatása, ugye említettél egy alkotmány módosítási törvényt, az lássuk be azért,
február végén már megszületett.
Hogy valószínűleg azért a nagy tömeg nem ezt várta, hogy ennek a gyűlésnek egy alkotmánymódosítási törvény lesz majd a hozadéka, hanem inkább talán én most egyszerű emberként úgy képzelem el, hogy tehát, hogy ott valakit vagy pajzsra emelnek, vagy egy kiáltványt megfogalmaznak, amiből világossá válik az, hogy mi lesz holnap, és hogy merre van az előre.
Nem, de ez nem, az a záró dokumentumból is világos, hogy a jogi úton kell haladni tovább, mert más megoldás nincsen.
Tehát akkor úgy tűnik nekem, most bocsáss meg, hogyha rosszul értem, tehát úgy tűnik, mintha a nagygyűlésről utólag derült ki volna, hogy ebben egy sokkal nagyobb lehetőség volt.
Nem, a nagygyűlésben az a lehetőség volt, ami most is látható belőle, vagy kiolvasható belőle. Itt a lehetőséget tulajdonképpen a hivatásos politikusok packázták el. Pontosabban nem is elpackázták, meg sem próbálták, hogy érvényesítsék a nagygyűlésnek a törvény formájában, vagy jogi formájában való megfogalmazását, illetve megvalósítását. Nem történt meg.
Értem. Palikirek, te hogy látod ugyanezt a kérdést? Tehát, hogy egy kihasználatlan potenciál maradt a 94. január 8-ai nagygyűlés, vagy pedig esetleg a szervezők, résztvevők is később tudatosították, hogy mi volt a kezükben?
Nem, mert én nem voltam benne a szervezésbe akkor. Én ott a helyszínen döntöttem el, hogy fel fogok szólalni, mert éreztem, hogy eléggé nem erősek a felszólalások, a hivatalos előadók felszólalásai, nem voltak ők gyakorlott emberek.
Hát, bocsás, én most is azt mondom, hogy konkrétan idézelek, azt írod a gyűlésről, hogy eléggé teljengősek, szétfolyóak voltak az elfogadott állásfoglalások, kevés konkrétummal. Az előadók hosszú és jórészt unalmas szövegeket mondtak terjengős történelmi elemzésekkel, és egyre világosabbá vált, hogy a résztvevők mást akarnak.
Az, amit az előbb te mondtál, hogy akkor mondjuk meg egy mondatba, vagy három mondatba, hogy mi van, mondjuk meg, hogy ezt ki fogja csinálni, és akkor álljunk be mindannyian mögé.
Tehát a dinamikát
én megéltem azt, hogy a Magyar Polgári Párt két vezetője ott állt abban a külső részben, amiről Miklós beszélt, egy csomó polgármester gyűrűjében, és az MPP polgármester, a saját pártja polgármesterei üvöltöztek velük, hogy igen, álljatok be ti is, mert érezték, hogy a MPP központ nem igazán támogatja ezt.
Sőt,
és azt, ha itt felszólaltok, ezt mondták a polgármesterek nekik, ez ellen, akkor mi azonnal kilépünk. Tehát az én véleményem továbbra is az, hogy ez a félig telt pohár esete. Én nagyon tisztelem azt, ami a pohár teli részében van, és sajnálom azt, ami nem volt benne. Akkor is azért érezték az emberek, hogy lehetne benne több, és főleg azt sajnálom, hogy nem volt folytatása, ugye?
Értem.
Tehát végül is a dokumentumok valahogy úgy
tehát a várakozások
vesztek, elhaltak, és hát igaz, hogy a nagy politika meg elsöpörte a dolgokat, mert aztán ugye jött két hónap múlva a Mecsér leváltása, akkor külsősként bekerültünk a Moravcsik kormányba.
Amikor a Mecsér kormány megbukott, akkor nem volt arra alkalmas belpolitikai helyzet.
Aztán jött ugye a Mecsér időszak 94-98 között, igen, 94-98 között jött egy 4 éves időszak, és akkor egyre durvább magyar ellenes politika kezdett megvalósulni.
Hát 96-ban voltak a tömegtüntetés.
És az már nyomott minket össze egymás felé, és aztán 98-ban lett egy ilyen mentális háttér is, hogy igen, itt más megoldás nincs, hogy össze kell rakni a három pártot. Igen.
Értem. Lassan a tervezett műsoridőnk végére járok, úgyhogy, de még két kérdést azért mindenképpen fontosnak tartanék megemlíteni, hogy jól érti-e a mai hallgatóság, például akik ma hallgatnak bennünket, de akkor talán még a világon se voltak, hogy akár ez egy lehetőség is volt arra, hogy így fordítsam le. Tehát, hogy egy napig fönnállt az önkormányzatiság, vagy pedig mondjuk az autonómiának a lehetőség, ami aztán nagyon gyorsan szerte is foszlott, ezt ki lehet jelenteni?
Hát, mondjuk ilyen kategorikus nem lennék, de tény az, hogy ahogy közeledtünk 1998-hoz, 94-ben volt a nagygyűlés, ott a fejünkben ott volt, hogy mit kell csinálni, mit kellene csinálni. 98-ban beléptünk a kormányba, és ugye csak egy példát mondok, 18 járásban voltunk olyan helyzetben magyarok, hogy a 18 járásnak az élére magyar közigazgatási előjárót lehetett volna kinevezni, és csak 11-ben sikerült. Politikailag nem lehetett átültetni.
Értem. Pali, neked mi a véleményed? Tehát, hogy én, egy nap, azon a napon 8-dik...
Te ott voltál azokon a tárgyalásokat, én nem vehettem részt, mert nem engedtek oda.
Maradjunk még a január 8-ai nagygyűlésnél. Tehát, hogy te hogy érezted, hogy volt a köztudatban, vagy a levegőben, ahogy mondani szokták, annak a lehetőség, hogy most itt egy napig akár nagyot is lehet álmodni, önkormányzatiságot, autonómiát?
Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy az emberek, a jelenlévők többségének a lelkében ez benne volt. Annak alapján is tudom mondani, hogy én kezdtem a felszólalásomba erre felé vinni a témákat, és óriási tapsokat kaptam. Tehát az emberek várták ezt. Büszkék voltak magukra, hogy össze tudtunk jönni mindenféle tiltás ellenére. Úgy érezték, hogy most valamit letettünk az asztalra, és ez így is van. A gondolatok nem vesztek el, sőt, ha szabad mondanom, akkor az én gondolatvilágomban most is ott van. Tehát az önkormányzatiság az európai demokrácia egyik része, alapja, igen. És az Európai Unió legalább 17-18 tagállamának alkotmányában, vagy valamilyen fontos alaptörvényében ott van ez a kifejezés.
Értem. Előre is vetítetted a következő kérdésemet. Tehát mind a ketten évtizedek óta benne vagytok a politikába, a közhangulatnak a minden rezdülésére már tapasztalatlan tudtok reagálni, föl tudjátok mérni, mi mit jelent. Vajon most napjainkban, 2022-ben elképzelhetőnek tartjátok-e azt, teoretikus szinten, hogy egy ugyanilyen nagy gyűlés megvalósuljon? Van-e rá igény, van-e rá lehetőség?
Miklós, mondd előre, mert én
kemény lesz.
Én egy vonalat szeretnék húzni, de nem választó vonalat, hanem a folyamatosságot mutató vonalat. 98-ban bekerülünk a kormányba, elég nagy támogatottsága van az MKP-nak, ami 2002-re még növekszik, de már kezdenek ugyanakkor kiábrándulni az emberek, és a 2006-os választások mutatja azt, amikor ugye, ráadásul 2004-ben megalakul a komáromi Jókai, pontosabban a Sejjelán, csak eredeti javaslat Jókai volt, igen. 2006-os választásokon 60 ezer szavazattal kevesebbet kaptunk, mint 2002-ben. Pedig 2002 és 2006 között tulajdonképpen sikeresebbeknek látszottunk, de kezdtek belőlünk kiábrándulni az emberek, és ennek a kiábrándulásnak a fő oka 98 és 2002-ben gyökerezik. Amikor mindent feladtunk annak érdekében, hogy bizonyos gazdasági érdekek érvényesíthessenek egyesek, illetve hogy bejöhessen Szlovákiába a MOL és a
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes fölvetés, talán egy külön beszélgetést szervezhetünk majd erre.
Tehát ha szabad
a... Bocsáss meg!
De egyébként, hogyha mi nem farolunk, akkor sem a OTP, sem a MOL nem tudott volna bejönni Szlovákiába.
Értem. Ezt csak ugye a hallgatók részére annyit áruljunk el, hogy mivel egy beszélgetésünkön már bemondtál részletekbe bennünket, hogy, tehát, hogy a föltételezésed szerint egy csereügylet keletkezett. Ugye, hogy bizonyos magyar igényekről lemond a magyarság képviselete azért, hogy a MOL, illetve az OTP.
De ez nem volt, a párton belül ez nem volt egyeztetve.
Értem. Jó. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, ma 2022-ben, vagy a mai légkörben elképzelhetőnek tartod a Miklós, hogy egy hasonló jellegű megmozdulás, gyűlés létrejöjjön?
Nem tartom elképzelhetőnek, ugyanis annyira szétesőben van a felvidéki magyar közélet, hogy ha meg is próbálnánk, valószínűleg csődbe jutna.
Értem.
A kezdeményezés.
Csáki Pál ugyanebben a kérdésben milyen választ tudna?
Hát sajnos, ugyanis kell, hogy mondjam, egyértelműen nem a válaszom. Egyértelmű nem, és kétszer nem lehet ugyanabban a folyóba belépni, sőt van az a nagy angol szász mondás, hogy hogyha valami nagy dolgot csinálnak először, az dráma, de ha valaki megpróbálja évek után valamilyen módon ezt megismételni, akkor vigyázni kell, hogy ne tragikomédia, vagy pedig teljesen nevetséges utánérzés halmaz keletkezzen belőle. Négy ok miatt nem. Először is, mint említettem, megváltozott a világ, megváltozott a közeg, amiben akkor ez történt. Kettő, csatlakozom ahhoz, amit a Miklós mondott, szétszórt a felvidéki magyarság, nem befelé gondolkodik közösségbe, akkor igen, akkor sokkal jobb állapotban volt a lelki állapotban volt a nemzettudatunk is, mint mostan. Harmadik, nagyon nagy fájdalommal is csendben mondom, akkor azért voltak személyiségek, most hiányolom a személyiségeket, nem látom a személyi garanciákat se arra, hogy van ember, akire föl lehet nézni, aki után mennek az emberek, akkor azért volt. És a negyedik dolog az IQ. Tehát azért mégiscsak ezt le kellett írni, meg kellett fogalmazni, most már mást kellene azért megfogalmazni, tovább kellene lépni, ugye azért a világ azóta elég sokat változott. Viszont ez nem azt jelenti, hogy most tegyük fel a kezünket, és ne csináljunk semmit. Tehát a mi két nemünkből nem az következik, hogy akkor most már akkor semmi ne legyen. Igenis kell a fiatal generációnak ezzel foglalkozni, igenis meg kell próbálni megfogalmazni a magát, igenis ki kell nevelődni a személyiségeknek, igenis tanulni kell, önmagukon is dolgozni kell, hogy az intelligencia hányadosukat emeljék, és akkor le kell ülni, az asztalhoz műhelyek kellenek, hogy létrejöjjenek. Én egy ilyet tapasztalok itt például az Esterházy Akadémia formájában, de hasonlókat lehetne létrehozni. Tehát a fiatal generáció számára ott a kérdés, hogy merre visszük tovább a sorsunkat, és ebben mi, a mi generációnk segíteni tud.
Tehát, ha jól értem, akkor ha nem így, nem ugyanaz, de valami másik nagyobb lehetne szintén akkor.
Meg kell nézni, hogy most mit tudnánk megcsinálni, és biztos, hogy tudnánk. Tehát a mindenünk az, hogy ugyanazt nem lehet megcsinálni ennyi idő után, az ne azt jelenti, hogy most már kényelmesek szóval vagyunk. Megmondta a Duraj meg a Csáki, hogy akkor most már szabadság.
Nyilvánvaló, hogy azt, amit annak idején csődbe vittünk, mert felelősek vagyunk érte, annak ellenére, hogy nem a csődöt nem mi fogalmaztuk, a csődokait nem mi fogalmaztuk meg, de az a csapat, amelyiknek mi is tagjai voltunk, az tulajdonképpen ezt csődbe vitte. És viszont az a szétesés, ami most mutatkozik a felvidéki magyar társadalomban, illetve a közéletben, az alkalmatlan arra, hogy akármilyen perspektívát megfogalmazz.
Értem.
Tehát másként kell szervezni a közéletet.
Értem.
A közéletnek a mostani szerveződése vagy szervezettsége az alkalmatlan erre.
De ebből se az adódik, hogy senkinek nem kell semmit így csinálni. Van. Dolgozni kell önmagunkon is, és egymásra.
Tehát a munkában valószínűleg nem lehet csalódni.
Így van. Ugye?
Hát legyen akkor ez a végszó, legalább egy perspektívikus közeljövőnek, vagy akár jövőnek a kilátásával. Én nagyon köszönöm Duraj Miklósnak, illetve Csáki Pálnak, hogy elfogadták a Ma Hét Média Család adásidő podcastjának meghívását.
Köszönjük szépen a meghívást.
És hogy megosztottátok velünk egyrészt az emlékeket, de nem csak az emlékeket, hanem mindazon gondolatokat, amik akkor, illetve az után következő időszakban körbelengték, vagy pedig eredeztették magukat az 1994. január 8 8-án Komáromban megtartott nagygyűlésről. Bízunk benne, akkor a szavaitokkal élve, hogyha nem ugyanerről, nem ugyanebben a felállításról, tehát mindegy, valamiféle rendezvényről, de valami előre vihetőről tudunk beszámolni, hogy akkor azt minél előbb megtehetjük. Köszönöm még egyszer, és köszönöm önöknek is, hallgatóink, hogy figyelemmel követték adásunkat. Annyit hozzáfűznénk, hogy a Magyar Hét heti lap január 19-i számában foglalkozunk a témával, ahol megszólal Varda József is, aki ennek a 94-es januári nagygyűlésnek az egyik fő szervező motorja volt. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönjük.